Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tanuljuk meg sokféleségben megvalósuló egységként élni a közösséget, fogalmazott Leó pápa homíliájában Szent Péter és Pál apostol főünnepén a Szent Péter bazilikában. Beszédében Leó pápa az egyházban megvalósuló közösségről és a hit életképességéről elmélkedett. Elmondta, ma két olyan személyt ünneplünk, akik testvérek a hitben, Péter és Pál, akiket az egyház oszlopainak tartunk, s akiket a római egyházmegyének és Róma városának védőszentjeiként tisztelünk. E két apostol története bennünket is közelről érint, akik az Úr tanítványainak korunkban zarándokló közössége vagyunk. Leó pápa kiemelte, szeretteim, Péter és Pál története arra tanít bennünket, hogy a közösség, amelyre az Úr hív bennünket, hangok és arcok harmóniája, és nem törli el az ember szabadságát. Megható videóban mondanak köszönetet az üldözött keresztények a magyaroknak. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a távirat irodával. Oswald Trisztán közleménye szerint a keresztény üldözés nem a múlt, hanem a jelen véres valósága. Becslések szerint világszerte 380 millió hívőt sújt diszkrimináció, s közülük 100 milliók szenvednek nap mint nap pusztán Krisztusba vetett hitük miatt. Az elmúlt hetek két megrázó példája is ezt bizonyítja. Néhány napja Szíriában fegyveresek támadtak egy templomra, míg a hónap elején Nigériában több száz belső menekültet mészároltak le, írta. 1,440 milliárd forint vissza nem térítendő uniós és kormányzati támogatásból négy településen épített bölcsődét a baptista tevékeny szeretet misszió, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a misszió 2022. szeptemberében megkezdődött, idén június 30-án zárult. Bölcsődei nevelés fejlesztése a baptista tevékeny szeretet misszionál projekt keretében a Hajdú-Bihar vármegyei püspökladányban, a Pest vármegyei Ecseren, Erdőkertesen és Szadán hozott létre 28 férőhelyes bölcsődét. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak kedden, július 1-én a Magyar Egészségügy Napja Semmelweis nap. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltópontja, valamint szünetel a központ anonim éjszűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást, írták. Felhívták a figyelmet, hogy kedden a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Minden eddiginél többen, 110 ezeren, ebből a nyár folyamán 50 ezeren töltődnek az Erzsébet táborokban, hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Ánkai Erzsébet táborban tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs elmondta, 5 táborhelyen kapcsolódhatnak ki az Erzsébet táborok résztvevői. A legnagyobb az Ánkai, ahol egyszerre 3000-en táboroznak, Fonyódligeten 600-800 táborozó van, ezen kívül Zalaszabaron és Ágota falván, valamint a Madarasi Hargitánál Erdélyben is működik Erzsébet tábor. Az Erzsébet táborok a teljes magyarságnak biztosítanak nyári táborozási lehetőséget Kárpát-medence szerte, hangsúlyozta a tárca vezető. Végül az időjárásról. Az ország délnyugati felén fátyol felhős lesz az ég, mely délnyugaton meg is vastagodhat, míg északkeletebbre derült idő várható, csapadék sehol sem lesz. Az északi északkeleti szél az Alföldön és a Zemplén térségében időnként megélénkülhet, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. A szélvédett hidegre hajlamos északi völgyekben ennél jóval hűvösebb, míg a felhősebb délnyugati tájakon vízpartok közelében, valamint a belvárosokban pár fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 28 és 32 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Híreket hallottak.
Reklám.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vörös Sándor költészetével fogunk megismerkedni. ...1913-tól 1989-ig élt. Költészetét az elvont, humanisztikus eszmék játékos megfogalmazása jellemzi. A csilingelő rímek és a feltűnő zeneiség mély filozófiát és finoman rezgő istenhitet rejt. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet. Szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mezsgyehegy. Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabástrom bálvány, jó anya, életem hatalmas asszonya. Szemed ízisz, smaragd dísze, tiszta, szép, hajad pallasz brons és akja színe ép. Csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent ölt, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált. Férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált. Megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér. Álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya. sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ős egészbe, mint beléd. Vörös Sándor édesanyjáról így vall Szerdahelyi Pál. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan művelt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanította már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csöngei gyermek a könyvek csodálatos birodalmában talált társakat, magának egy életre. Csöngéről a Révai Nagy Lexikona 1912-ben azt írta, hogy Csönge egy kisközség Vas vármegye Celdömöl kijárásában 1145 magyar lakossal. Továbbá Szerdahelyi Pál azt írja, Vörös Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseridombok tetején gubbasztó kis kemenes aljai falut Csöngét tekintjük szűke pátriájának, mert itt töltötte gyermek és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Édesapja huszártiszt volt, édesanyja pedig Blaskovics Mária, az ő édesapja pedig Babits Mihály apjának volt bírósági kollégája. Amint mondtuk, 4 nyelven beszélt, és gyermekét már igen kicsi korában irodalomértővé nevelte. A költő gyermekkorát Csöngén töltötte, Pápán és szülőfalujában tanult, de gyenge szervezete miatt sokszor volt magántanuló. 15 éves korától csodagyereknek nevezték. Később megismerkedett Kosztolányival, Babicssal, Füst Milánnal is személyesen. 1933-tól a Pécsi Egyetemen tanult jogot, majd földrajz-filozófia szakon végzett. 39-ben doktorált, a Vers születése című disszertációja megírása után. 1936-37-ben távol-keleti utazást tett a Baumgarten-díjból. 1940-41-ig a Fővárosi Egyetemi Könyvtár, majd a Pécsi Könyvtár, majd az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkájának színhelye. A háború idején Csöngén élt, majd Pesten ismét könyvtáros lett 1951-ig. 1947-ben vette feleségül Károlyi Ami költőnőt, aki 1909-től 2003-ig élt. 1970-ben Vörös Sándor Kossuth díjat kapott, és 1989. január 22-én halt meg. Költészete részben a nyugat hatását mutatta, főként Babits, másrészt az ókínai költészet, a hindú, a babiloni szemlélet és az ősi mítoszok hatását. 1938-ban megjelent a Teremtés dicsérete című kötete, és ebben található az előbb idézett Anyámnak című verse. Vörös Sándor gyermekkoráról elmondhatjuk tehát, hogy sokszor volt magántanuló betegségeinek köszönhetően, de már gyerekkorában megismerkedett osztrák nevelőnője hatására Shakespeare és Schiller drámáival. A középiskoláit is több helyen végezte, Szombathelyen, Gyűrött, Sopronban. Egyik interjújában azt állította, hogy én nem azt az abrakot ettem, amit elém tettek, hanem amit akartam. 1932-től a Nyugatban publikált. Kosztolányi a Magyar Rembónak nevezte Vörös Sándort. A Pécsi Egyetemen tehát először jogot tanult apja kérésére, majd földrajzot és filozófiát. Az 1950-es években a költőt világszemlélete miatt támadások érték, és ezért csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg sokáig. 1970-ben tehát Kossuth díjat kapott, végre elismerték. Dr. Szejzel Endre, A Költők, Gének, Titkok című művében Vörös Sándorról így ír. Vörös Sándor különleges helyet foglal el a magyar költői géniuszok között. Csoda gyermekként indult, és alkatát, meg költői teljesítményét ismerve tulajdonképpen az is maradt. 21 éves korában írta Babits Mihály a Nyugatban. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal külön is felhívni a figyelmet a fiatal Vörös Sándor különös tehetségére, mely még kiszámíthatatlan meglepetéseket hozhat azoknak, akik a magyar líra jövője iránt érdeklődnek. Eddig az idézet, és akiről a baráti körében gyakorta mondogatta. Idézet: Vörös Sándor az utód, s valóban magyar Orfeuszként a poéta géniusság új modelljét valósította meg a hazai költészetben, nem is beszélve szokatlanul hosszú életéről. Az értők szerint Vörös Sándor úgy rendelkezik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az orosz falvak lelkével. Mindkettő az azonosulás nagy titka, írta Kardos Tibor. Most pedig részletek következnek a Teljesség felé című írásából. Az őstudás, az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik szétmálló. Vörös Sándor 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha a vágyaidat kényezteted, párzanak és fiacanak. Ha a vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hová tartanak. Bontsd szét egyéniségedet, és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. Bontsd szét egyéniségedet, és ne félj, hogy elszegényedsz, mert helyébe tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. Az egyéniségről még így ír későbbiekben. Akin egyénisége uralkodik, ha előre jut, pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik, s aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a bal sors. A jóságról. Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűzfénye melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kájának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A közösségjavításról. Ír magját se tűd magadban semmiféle társadalom javító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, a nemzetet, az emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod, amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem, Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség. Ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert válthatja meg. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzűlik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanolyan arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és a törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha a vágyait közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent. a sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd a vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy a népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. A másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón hapsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. A nő és férfi. Részlet. A nő, ha dolgozik munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. S a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pesdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Minthogy a nő ritkán találja meg egy személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás. Vörös Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé, mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfogadhatod. A férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga világot dolgokká széthabarja. S míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiában száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagy vezér, alkot, srombol, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven csak az aprózó észnek idegen, a tétlen vizsgálótól összefagy, mozog és mozgasd, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse, mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, s végső királynői díszruhája, a mesztelenség. Vörös Sándor, 10 erkély. A teljes lét élet nélküli. a teljes öröklét idő nélküli, a teljes működés változás nélküli, a teljes hatalom erő nélküli, a teljes tudás adat nélküli, a teljes bölcsesség gondolat nélküli, a teljes szeretet érzés nélküli, a teljes jóság irány nélküli, a teljes boldogság öröm nélküli, a teljes zengés hang nélküli. A befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamennyi irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal, és poklot jár az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének első részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Áfony elé! Dubudaba, dubudaba. Bocsa szörp! Dubudaba, dubudaba. Karagodja teá! Dubudaba, dubudaba. Gyömbér sör! Rogyásig megpakolt szekérhalat vígan a lankás dombtetőn. Jól kitaposott úton futott vele két erős ló. Meg se kottyan nekik a 11 dagatra tömött lisztensák. A fürgén pörgő kerekek mérföldekről szembe ötlő hatalmas porfelhőt kavartak. A tágas dombhajlaton a patadobogás is messzire hangzott. Alig lehetett érteni tőle a fáradhatatlan ötletelést a különféle itókákról. Nos, puja szörp! Dubudaba, dubudaba. Almalé! Elől a bakon lazaszövetű hófehér lemászoninkben, bőfehér nadrágban, fehér kalapos nagybajuszú hegykelegény fogta a gyeplőt. Időnként pattintott ostorával, bár a lovak úgy is tudták a dolgukat. Néha egy-egy kavicsra koppantak a patkók, s akkor jókora szikrát hánytak, akárcsak a nap hajnal hasadtától fogva. A szekér végében két rövid kemanó láb kalimpált, amelyek gazdáját egyáltalán nem zavarta, hogy az ötyögéstől jókorákat huppant a fenekén. Csak lógázta a lábát, és egyre harsogott. Kökén szörp! Ám a válaszra most hiába várt. A pata dobogáson kívül nem érkezett felelet. A szekér elejében is utazott két rövid kemanó láb, ám azok egyáltalán nem kalimpáltak. Gazdájuk nyugodtan üldögélt a lovakat vezető legény mellett, bár a szekérderék felül harsogó, szűnni nem akaró ötletedés egyre jobban bosszantotta. Végül, amikor a barackklé hangzott fel, valami ilyesféle torokszakasztó ordítás formájában, hogy barackklé, mégiscsak elfogyott a türelme. Hogy miért éppen a barackklé volt az utolsó csepp abban a nem létező pohárban, ki tudja. Egy biztos. Amíg addig szót sem ejtett, most annál hangosabban kiáltott vissza ez a bakon ülő másik manó. Tiszta víz! Brr, még csak az kéne, a vízben halak úsznak. De a forrás vízben nem laknak halak. Miért nem itt áll a forrásnál, ahol megálltunk? Mert abban mostam ki szejtár ruháit.
Ezt már nem hagyhatta szó nélkül a lovakat vezető hófehér ruhás hegykelegény sem, hisz nevén említették.
Arról a forrás nem tehet, Tramini.
Én pedig arról nem tehetek, hogy nem volt más mozdítható dolog ezen a szekéren, csak az a zsák, amiben a ruhádat tartod. Egyáltalán miért kell neked zsákba tenni a ruhádat?
Ez a kérdés fel se vetődné, ha te nem kezded el haigálni.
Nem kezdtem volna, ha Furmint hajlandó lett volna segíteni.
Engem csak ne keverd bele,
kérte ki magának a másik Manó, aki még csak hátra sem fordult a bakról.
Csak te lehetsz olyan kelekótya, hogy hajnalok hajnalán lisztes zsákkal dobálsz macskát.
Az nem macska volt,
kérte ki magának Tramini.
Hanem micsoda? A zsák is, a ruha is tele volt macska szőrrel.
Ludwirth volt, mondtam már,
erősködött a Manó, ám feleslegesen. Szejtán Molnár kérlelhetetlenül leteremtette.
Elég volt ebből, Tramini, ha nem tudnád, az összes ördög fióka elfüstölt a Balaton környékéről. Te persze folyton rémeket látsz, akárcsak a...
A Molnár meggondolta magát, és inkább elharapta a mondatot. Annyival zárta le, hogy erről hallani sem akar többet. Tramini durcásan karba fonta a kezét, és magában duzzogott tovább a szekér végében. Hiszen tudta jól, hogy a Molnár miért kelt útra hajnalok hajnalán. Elege lett abból, hogy percnyi nyugta sincs a saját házában. Az örvényesi malomban mindenki folyvást rémeket lát körülötte. Csak úgy fortyogott a Manóban a sértettség, mert mi az, hogy ő ne tudná, mi történt az ördögfajzatokkal. Hát ki, ha nem ő az, aki végigjárta Helkával és Cipriánnal és Furminttal az egész Bakonyt és Balatont, hogy megmentsék a víz, a part és az erdő népét. Tudna erről mit mesélni ennek a Molnár legénynek. A halántéka felé száguldó gondolatoktól egyre melegebbnek érezte még a fülehegyét is. Picit meg is torpant.
Lehet épp az a gond, hogy Szejtán túl sokat hallja a történetet?
Mondta neki Kamor, a Bakony varázslója, aki odaköltözött örvényesre a Molnár nevelőanyjához, Rezihez, a bakonyi javasasszonyhoz, akinek aztán végképpen nem áll a szája. És persze folyton erről beszélt Ciprián lovag is, a Balaton vidékének fő hadvezére, már ha épp előkerül a tó körüli járőr útjairól. Igazából csak ritka vendég az örvényesi malomban, de olyankor aztán se vége, se hossza a harci hevület szülte okfejtéseknek. Szejtán akár már maga is felmondhatná az eseményeket. Tramini, csak hogy elterelje a gondolatait a szárazon porló torkáról, el is képzelte, hogyan belekezd a Molnár legény. Bora, a bosszú szomjas bakonyi boszorkánya, borzasztó bűvájszert. Itt majdnem elkuncogta magát, hogy ennyi bébetős szó jut eszébe hirtelen. Megpróbálta így folytatni, és keresgélte a megfelelő kifejezést, azzal is telik az idő. Bogyfasztott, begyített, balkotott, bavart, bevert. Ezen már tényleg kuncogott kicsit. Végül annál maradt, hogy babrikolt. De aztán rájött, hogy a tündér csillám helyett úgysem talál bébetűs szót, úgyhogy hagyta végül, ahogyan jön. Bora, a bosszú szomjas bakonyi boszorkány borzasztó bűbájszert babrikolt, tündércsillámot, és mindenkit elkábított vele, akit ért. Szörnyűséges serege élén elfoglalta Helka és Kelén várát Tihanyban, a soktornyukastét, és foglyul ejtett mindenkit. Szerencsére a kis herceg kisasszony Helka és az őt védelmező apró Ciprián éppen az erdőt járta, így megmenekültek. És akkor találkoztak egy bátor Manóval, Traminival, meg a testvérével, és így már felvehették a harcot az alattomos fekete sereggel, és áldász küzdelemben visszavívták a kastélyt. És abban tényleg nem volt semmi túlzás, hogy hatalmas csatározás volt. Nem csupán a Balaton fordult fel fenekestül, a haddelhad végig söpört az egész Bakonyon is. Megsemmisült Kamor varázsló rejtekes otthona a Gaja völgyében megbúvó Szurdokvár, és hamuvá lett Tihany hercegeinek büszke vára, a soktornyukaste is. A fennnevezett hősök azonban felszabadították a Balatont és a Bakonyt. Megmentették a tihanyi hercegi párt, azaz Helka szüleit, no meg Siót, a Balaton tündérét, és Granadír tábornokot, és Nónius főlovászmestert, és Ravi Oli főszakácsot, és Rigó Jancsi kuktát, és Kongeri a kecskepásztort, és... De elég a felsorolásból. A lényeg, hogy a boszorkány gyülevész serege hírmondó nélkül elpusztult.
Csak éppen ez a nagyszájú Szejtán Molnár durmolta végig az egész tavaly nyári fölindulást, duzzogott magában Tramini.
És még ő az, aki kioktat?
Persze nem tehetett arról a Molnár legény, hiszen őt is elkábította a tihanyi kastély ostromára felvonuló fekete sereg. Nem kis szerencsétlenségére, mert emiatt kénytelen újra és újra végighallgatni a diadal krónikát. Csak hogy ez a jólelkű nevelőanyja, Rezi, aki egyúttal a Bakonya vasasszonya is, tényleg mindenütt rémeket lát, és ebben magához illő párra lelt kamorvarázslóban. Az is mindenkitől csak faggatózik, akivel összefut.
Ma Nyulász Péter Ciprián című regényének első részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Pillogatós, pörgetőse, alsó szoknya lengetőse, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
Az imádság művészetét tanuljuk. A következő imamód az elmélkedés. Szent Lukács evangéliumának második fejezetében olvashatjuk, hogy miután a pásztorok elmentek a betlehemi barlangba, istállóba, akkor beszéltek arról, hogy mit hallottak erről a gyermekről. És ezt írja a Szentírás Máriáról, Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Hát ez röviden az elmékelésnek a lényege. A szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta, vagyis ízlegetni a szavakat, megérteni, befogadni, és az életemben megélni, hogy az Isten mit is akar nekem mondani. Amit mond, azt miért mondja. Ezért, ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni az elmékedés lényegét, az Isten akaratát keressük. Mit mond az Úr? A mi atyánkban imádkozzuk is, legyen meg a te akaratod. De ez hogyan tud megnyilvánulni? Valamilyen külső jelet látunk, vagy tudatosan elkezdjük gyakorolni, hogy a Szentírás olvasva keressük az Istennek az akaratát. Ez így néz ki röviden, hogy olvasom a Szentírást, például az evangéliumot, és hogy egy szentírási rész után elgondolkodom rajta, hogy Jézus ezt miért mondja? Miért olyan fontos ez számára? Nekem mit akar mondani? Pedig nekem is mondja, hiszen minden emberhez szól. Mi ennek a lényege? Egyáltalán értem, hogy Jézus ezt miért mondja, vagy hogy is kell ezt megérteni? Jézus mit értett rajta? Sok kérdés előjön. Ezért először szeretném megérteni Jézusnak a szándékát és a lelkületét, és utána pedig megvizsgálom a saját életemben. Mit jelent ez? Én hogyan élem meg ezt a törvényt, vagy hogyan nem? Például az ellenség szeretet, vagy valaki megárkoz, én mondok-e áldást, vagy csúnyákat mondok rá, vagy valakit lejáratok, és akár verbálisan is bosszút állok rajta, azért, mert ezt is ezt mondta rólam. Vagy hogy az Isten ne is kérjen ilyet, hogy én ezzel az emberrel jót tegyek. Hogy vagyok én ezzel? És persze ebből sokszor feszültség támad bennem, mert az Isten szava szép, jó, de radikális is. Én pedig sokszor belül nem értem a lényeget, úgy középszerűvé tudok válni, vagy langyossá tud válni az ima életem, ezért elég ijesztő, amit Jézus mond. És úgy tűnik, hogy én ezt nem tudom megélni. Jézus olyat kér, ami lehetetlen, és azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy emberek nem elmélkednek, hogy nem akarok szembesülni azzal, hogy az Úr mit akar tőlem, vagy amit akar, az milyen szinten, milyen mélységben, milyen radikalitással. És ez a félelem eltávolíthat attól, hogy dehogy gondolkodom én arról, hogy mit mond Jézus, mit ért ő ezen. Utána szembesülnöm kell azzal, hogy én nem ezt teszem, nem is akarom, nem is tartom jónak, meg nem is fogom megtenni. De inkább ezt nem akarom kimondani, hanem csak egyszerűen félreteszem az evangélium szavait, vagy csak a felszínen értelmezem őket, és utána úgy tekintek rá, mint egy régi szövegre, több mint 2000 éves, és azóta már ez lejárt, nem az én életemre vonatkozik. Az elmékelés pedig arról szól, hogy megértve az Úrnak a szándékát, a szeretetét, a lelkületét, először befogadom az örömhírt. Azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól is, hogy elolvasnak valamit, és utána nagyon nehéznek tűnik, vagy időnként még embertelennek is. Például, aki nem utálja apját, anyját, testvéreit. Hogy mondhat ilyet Jézus? Dehogy utálom, hát hiszen őket szeretem a legjobban. Vagy mit jelent az, hogy az Isten szeretni? Hát sokkal könnyebb szeretni például valaki a feleségét, férjét, gyermeket, unokát, sokkal közelebb van érzelmileg hozzám, mint például Jézus, akit persze szeretünk, de nem látom. Legfeljebb szobrokat látok, nem úgy tudom szeretni, másképp tudom szeretni. Akkor hogy szeressem én jobban, mint a családomat? Előjönnek kérdések, és az a fajta feszültség, hogy ezt nem lehet megélni. Ilyet nem lehet csinálni, ilyet Jézus sem kérhet, ez lehetetlen. És amikor azt mondom, hogy ez lehetetlen, egyrészt igazam van, mert az Isten számára minden lehetséges. Csak az ő erejével tudok sok mindent megélni. A másik pedig, hogy lehet, hogy azt az evangéliumi részt én nem értem, vagy félreértelmezem, vagy van bennem valamin értelmezés, hallottam valakitől, de az meg elég ijesztő tud lenni. Vagy például mit jelent szüntelenül imádkozni? Mondjam a rózsafűzét éjjel-nappal, de családom van, dolgozni kell, munkahelyem van, este jól lenne egy kicsit pihenni, és hát hol tudok én imádkozni? És amikor valaki ezen megbotránkozik, vagy azt mondja, hogy ne, ezt most abba hagyom, nem akarok elmélkedni, és megint mi ennek a feszültségnek az oka, hogy nem érti, nem értem az ezt a szentírási részt, vagy ahogy értem, az elég ijesztő, ezért nem akarom ezt megtenni, de máshol sem akarok elmékedni, nehogy így járjak, mint ahogyan most jártam. És olyan szépen lehet az evangéliumot olvasva haladni arról, hogy Jézus mit mond, és amikor imádkozom róla, nem mindig egyszerű, de mindig azt keresem, hogy mi ebben az örömhír. Hol van ebben az öröm, az Isten jósága, szeretete, hogyan aranyozza be az életemet ez is ez a szentírási rész, hogyan tesz szabaddá, hogyan ad nekem örömet. Mindenképpen, hogy kell legyen valamilyen gyümölcse, még ha először fájdalmas is. És így sokszor meg kell küzdenem szentírási részekkel, időnként hozzá is kell olvastom. Vannak például nagyon jó könyvek, amik magyarázzák akár az evangéliumokat külön-külön, vagy más szentírási olvasmányokat, és elindul egy tanulási folyamat is. Most már nem csak, hogy amit értek, értek, amiről a pap prédikál, valahogy nagyjából úgy képbe vagyok, de én több erőfeszítést nem teszek. Jó van úgy, ahogy van, elég az nekem. És a keresés az már egy intenzív kapcsolatot jelent, hiszen Jézust meg akarom ismerni, és meg akarom szeretni jobban. Nem elégszem meg azzal, hogy milyen langyos az életem, hanem szeretném őt tiszta szívből szeretni. Ezért olvasom a Szentírást, és legtöbbször keveset kell olvasni. Sokszor egy szó, vagy egy mondat is elég, akár egy napra, vagy egy hétre, mert annyira megragad, vagy az értelmét, ahogyan vizsgálom, olyan sok ajtó nyílik meg, olyan gyönyörű virágokat hoznak egy-egy mondatok, hogy elég nekem most egy mondat, amit Jézus mond. Például, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja ezt. Veszítsem el az életemet? Hát mit ért rajta? Ha elveszítem az életemet, semmi motivációm, belső erőm nem lesz. Akkor mit tudok én csinálni? Elmegy még az életkedvem is. Mi az, hogy az életemet adni? Mit ért ezzel Jézus? Halljak meg, de nem lett mindenki vértanú, meg hál' Istennek nem is akarok meghalni, meg van családom, akiket szeretnék szeretni. És amikor megbotránkozom rajta, ez annak a jele, hogy nem értem. Nem értem, hogy Jézus mit mond és miért mondja ezt számomra. És ezért veszem a bátorságot, utána megyek. Olvasok hozzá, akár megkérdezem a papot, vagy valaki, aki teológiát végzett, hogy ez mit jelent. És persze, amikor megmagyarázzák, akkor már sokkal világosabb lett, hogy ezt a szót azért használják. A görögben, a héberben ez azt jelentette, ez olyan szokáshoz kötődik. De sokszor meg kell érteni más szokásokat is, az abban, annak a kornak a lelkületét, amikor játszódik az evangélium, sok mindent meg kell érteni ahhoz, hogy értsem azt, amit Jézus mond, és persze mindig a következő lépés, hogy erről elgondolkodom, a szívembe vésem, mint Mária, és utána próbálom tettekre váltani. Például ma nem fogok pletykálni, akármi is lesz, én most ma nem fogok senkiről semmi rosszat mondani, sőt, ha valakiről mondanak, akkor azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hát, ha van benne jó is. És lehet, hogy azt érzem, hogy majd szétszakadok, hogy annyira mondanám, meg annyi botrán tudok, meg olyan sokat tudnék mondani másoknak, és most nem mondom ki, mert ez nem visz közelebb az Istenhez senkit. Ezért Jézusom, a te nevedben most csendben vagyok, és most egyfajta halál is ez számomra, főleg aki szeret pletykálni, hogy most nem tudok valamit megbeszélni, nem tudom elmondani, az emberek nem derülnek azon, amit én mondtam. De én az evangéliumot akarom élni. Mi az Istennek az akarata? És utána azt is megértem, hogy a pletyka miért olyan nagy bűn. Ferenc pápa terrortámadásnak nevezi, amit egy közösség ellen elkövetnek, amikor valaki pletykál. És megint csak morzsákat emelek ki a Szentírásból, hiszen olyan gazdagság van benne, hogy az felfoghatatlan. Azonban az elmékedés alapja a Szentírás olvasása, és az a vágy, hogy szeretném megismerni egyre jobban az Istent, az ő szeretetét, hatalmát, és szeretném, hogyha megérteném, hogy be tudnám fogadni, és meg is tudnám tenni az ő akaratát.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.